Tóth Renáta, megbocsátás neked és nekem. Negyedik, utolsó fejezet. Érdekes látogatások. Nem sokára kocsiba is ültünk, és először Elizához mentünk, aki a szomszéd kisvárosban lakott a szüleivel. Ó, micsoda meglepetés, gyertek be! Kiáltotta Eliza lelkesen. Leültünk az ágya mellé. Hogy vagy? Mi a helyzet a lábaddal? Érdeklődött Laci. Egy hét múlva kell visszamennünk a kórházba, hogy járógipszet kapjak. Tudjátok, olyan színeset? Én majd rózsaszínűt szeretnék, magyarázta Eliza. Örülök, hogy nem keseredsz el, és így feltalálod magad. Eliza, érdekelne pontosan, hogyan is volt az, hogy ti ketten fogtátok magatokat, és elmentetek az erdőbe lovagolni. Váltott hirtelen témát a bátyám. Bújócska közben Erika kitalálta, hogy mivel elállt az eső, elmehetnénk egy rövid időre lovagolni, mert sosem engedtétek meg. Csak kicsit akartunk felülni, de jött a vihar. Tényleg sajnálom, nem akartam ilyen nagy bajt. Mi már egyáltalán nem haragszunk, fordult hozzá kedvesen Laci. Először nagyon mérges voltam Erikára, mert sejtettem, hogy ő volt ebben a ludas. De aztán rájöttem, tulajdonképpen a mi hibánk volt, hogy úgy kellett elszöknötök lovagolni. Ha szólunk Sári nénéknek, hogy mennyire szeretnétek felülni egy kicsit bíborra, akkor biztosan megengedték volna. Mindenkinek volt benne egy kis része, hogy ez így alakult. Mondtuk szinte egyszerre. Indulnunk kellett, hogy Erika cuccait is visszavigyük. Odaadtuk anyukájának a nálunk maradt dolgait, majd megkérdeztem, beszélhetünk-e Erikával. Felőlem megpróbálhatjátok, de nem akar látni senkit sem. Én is alig tudtam belőle kiszedni pár mondatot. Hát azért egy próbát megér, mondtam bizakodóan, és intettem Lacinak, hogy jöjjön velem. Óvatosan zörgettünk Erika ajtaján. Mondtam, hogy senkit sem akarok látni, kiáltott a kislány felháborodva. Nagyot nyeltem, és ennek ellenére benyitottam hozzá. Erika a falnak támaszkodva kucorgott az ágyán, s amint megpillantott, ösztönösen hátrébb húzódott, különös rémülettel a szemében. Egy darabig némán bámultuk egymást, aztán bátyámmal együtt bementünk a szobába, és letelepedtünk az ágyal szemközti babzsákra. Össze kellett szednem minden bátorságomat, hogy megmerjek szólalni. Nem kell tőlünk félned, Erika. Elhoztuk a cuccaidat, amik nálunk maradtak, és gondoltuk, akkor már hozzád is benézünk. Szeretnénk tudni, hogy vagy, mi van a bokáddal, tette hozzá Laci. Válasz azonban nem érkezett. Erika felhúzta a térdeit, majd karjait a térdei köré kulcsolta, és lehajtotta a fejét. Lacival tanácstalanul összenéztünk. Mit mondhatnánk? Figyelj, Erika, nem tudom, miért nem vagy hajlandó beszélni velünk, de ha esetleg azért, mert félsz, hogy mi mennyire ki vagyunk rád akadva, tudd, hogy mi nem haragszunk rád, jelentette ki a bátyám. Emlékszel még a gonosz szolga történetére? Arról tanít minket benne Jézus, hogy milyen fontos megbocsátani. És Zákeusa emlékszel? Bármennyire rossz dolgokat művelt, és nem élt becsületesen, Jézus elment hozzá, és egy új esélyt adott neki. Szeretném, ha tudnád, hogy mi ugyanígy készek vagyunk neked megbocsátani, és egy új esélyt adni. Erika meglepetten kapta fel a fejét, de még mindig nem szólt egy szót sem. Átvettem a szót. Mióta Bencét megismertük, sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a megbocsátásnak Lacival, mint azelőtt. Örülnénk, ha te is átélnéd, milyen az, amikor szívből megbocsátanak neked. Illetve még valami. Szeretnénk tőled bocsánatot kérni. Folyton csak letorkoltunk azért, mert szerettél volna lovagolni bíboron. Egyrészt mondhattuk volna kedvesebben, másrészt megbeszélhettük volna Sári néniékkel. Ha szépen kérjük és óvatosak vagyunk, biztosan megengedték volna. Ezért ne haragudj ránk.
Még ti kértek tőlem bocsánatot?
Tört ki Erikából az eddig elfojtott zokogás.
Én olyan erőszakos és meggondolatlan vagyok mindig, és mindig csak utólag jövök rá, és ez borzasztó. Én ki nem állhatom magam. Hogy lehetséges az, hogy amikor én még magamnak sem tudok megbocsátani, ti már megbocsátottatok nekem?
Kérdezte értetlenkedve, könnyek közt. Na, nem mondj magadra ilyen csúnya dolgokat. Kontráztam, és átültem mellé az ágyra. Mindenki hibázik, és itt egy picit elakadtam, mert nem voltam benne biztos, hogy őszintén tudom kimondani a következő gondolatomat, de folytattam. És én ennek ellenére nagyon szeretlek téged. Majd hirtelen átöleltem, mire ő még erőteljesebben kezdett elsírni. Ma délután valami felfoghatatlan csoda történt velem. Ez volt az első gondolatom aznap este, miután elmentem lefeküdni. Lefeküdni lefeküdtem ugyan, de az agyam csak úgy zsongott a sok gondolattól. Eldöntöttem, hogy megbocsátok az unokatestvéreimnek, és olyan felszabadító érzés volt tényleg megtenni. Úgy éreztem aznap este, hogy valami gyökeresen megváltozott bennem. Nem is tudtam pontosan mi. Ekkor hirtelen eszembe jutott, hogy hálát kéne adnom Istennek ezért a csodáért. Összekulcsoltam a kezem a takaróm alatt, és suttogva imádkozni kezdtem. Istenem, hálás vagyok neked, amiért Eliza és Erika a körülményekhez képest jól vannak, és hogy meglátogathattuk őket. Köszönöm, hogy képessé tettél arra, hogy megbocsássak nekik, és valami különleges szeretettel szeressem őket. Csodát tettél bennem. Köszönöm, hogy ezt átélhettem. Kérlek, te vigyázz rám és családomra az éjszakában, és a holnapi napon is. Ámen. Az utolsó szavaknál tűnt fel, hogy nem a szokásos esti imádságot mondtam el. Szia, anya! Kiáltotta vidáman Bence, ahogy beléptünk a házba. Csókolom, Rozi néni! Köszöntem én is. Szervusz, Kati! Örülök, hogy újra látlak. Sajnálattal hallottam Bencétől, mi történt veletek csütörtökön. Fordult hozzám Rozi néni. Hogy vagy? Hogy érzed magad? Ó, hát elég vegyes érzések kavarognak bennem, sóhajtottam. Sajnálom, hogy az unokatesóimnak haza kellett utazniuk. Ami viszont még rosszabb, Sári néni és Tibi bácsi mind a négyünkre neheztelnek, ami még eltarthat egy darabig. Abba bele se merek gondolni, mikor engedik meg legközelebb, hogy lovagoljunk. Na mindegy, igyekszem értük imádkozni, ahogyan Bence javasolta. Nagyon jól teszed, és mi is fogunk imádkozni, hogy meg tudjanak bocsátani nektek, helyeselt Rozi néni. Köszönöm. Az viszont érdekes, hogy bár ezeket sajnálom, tegnap délután olyasmi történt velem, aminek mégis elképesztően örülök. Meglátogattuk Elizát és Erikát is, és mindkettőjüknek tiszta szívből meg tudtam bocsátani. Sőt, Erikának azt is meg tudtam mondani, hogy a történtek ellenére szeretem őt, miután kijelentette, hogy ő utálja magát. Tudom, hogy Isten tett csodát, mert én erre magamtól képtelen lettem volna, fejezte be ragyogó arccal. Ennek igazán örülök, Katikám, több minden miatt is, lelkendezett a néni. Már alapvetően az is nagyon szuper, hogy megbocsátottál az unokatesóidnak, de én észrevettem még két dolgot, ami még fantasztikusabb. Egyrészt átélhetted azt, hogy Isten olyan dolgokból is jót tud kihozni, amelyek rossznak indulnak. Lehet, hogy nem értjük meg egyszerre, mi miért történik, de az egyik ok szerintem az volt, hogy megtanítson a megbocsátásra. Másrészt nagyon hálás vagyok az Úrnak, amiért meghallgatta az imámat veled kapcsolatban. Miért tetszett imádkozni? Kérdeztem meghökkenve. Emlékszel még, hogy szerdán, amikor itt voltatok, a csodákról beszélgettem veled? Természetesen, válaszoltam határozottan. Nos, azért imádkoztam, hogy Isten tegyen egy olyan csodát az életedben, amelyről egyértelműen felismered őt. Hiszen azt kérdezted tőlem a múltkor, hogy Isten ma is tesz-e csodákat, és azt szerettem volna, ha ezt személyesen megtapasztalod, mosolygott rám barátságosan a néni. És ő megtette. Olyan szeretetet tapasztaltál meg, amit nem tudsz mivel magyarázni. Azta, hát ez hihetetlen, álmélkodtam. Most kezdem érteni, miért töltik a szüleim az egész életüket azzal, hogy másoknak beszéljenek Istenről. Na miért? Kérdezett közbe Bence. Mert Isten csodálatos, és ezt mindenkinek tudnia kell, mondtam ki olyan áhítattal, amelyen magam is meglepődtem. Azért nem csak ezt kéne mindenkinek tudnia, hanem azt is, hogy mennyire szeret minket. Képes volt feláldozni a fiát. Jézus pedig kész volt meghalni minden ember összes bűnéért. Isten azt mondja, hogy aki ezt elhiszi, vagyis érvényesnek tartja a saját életére, az örök életet kap, és Isten a gyermekévé fogadja, egészített ki Rozina néni. Erről is beszéltem már neked szerdán. Igen, igen, emlékszem, mondtam kicsit elgondolkodva, majd hozzátettem. Én is szeretnék Isten gyermeke lenni. Talán, ha nekem is ő lenne az apukám, mint Jézusnak, akkor nem hiányoznának annyira a szüleim. Ezt nagy örömmel hallom, Kati, kiáltott fel lelkesen Bence. Nekem sincs földi apukám, de a mennyei apukám sokkal csodálatosabb, mint bármelyik földi apa. Hogyan imádkozzam, mit mondjak Istennek? Kérdeztem tőlük kissé bizonytalanul. Először is mondd el Istennek, hogy bűnös vagy, és rászorulsz az ő bűnbocsátó kegyelmére. Anya, mi gyerekek vagyunk, ne mondj Katinak ilyeneket, mert nem is fogja fel, miről beszélsz, vágott közbe Bence. Hadd mondjam el neki kicsit másképp. Rendben, kisfiam, igazad van. Jobb, ha nem ilyen elvont, felnőttes módon beszélek Katinak erről. Ekkor felállt, és kedvesen ránk nézett. Akkor én most magatokra hagylak titeket, gyerekek. Tudom, Bence mindent ügyesen elmagyaráz neked, Kati, ezért rám nincs is szükség. Majd azért szóljatok, ha befejeznétek az imádságot, mondta, és kiment a szobából. Na, igazából csak ahhoz szerettem volna kapcsolni ezt az egészet, amit tegnap délután átéltél, kezdte Bence. Képzeld magad Erika helyébe, aki tudta magáról, hogy valamit nagyon elrontott. Viszont ne csak egy dologra gondolj, amit elrontottál, hanem próbáld meg magadban összegyűjteni az összes rossz dolgot, amit tettél. De hát ezt így nem tudom összeszedni, mert annyira sok volt már. Bármennyire igyekeznék, nem jutna eszembe mind. Nem baj, akkor csak azokat, amikre emlékszel, nyugtatott meg a barátom. Hagyok egy kis időt, és tényleg próbáld meg végig gondolni. Gyorsan eltelt az a pár percnyi csend, és szinte meg is ijedtem attól, mennyi rossz dolgot soroltam fel magamban. Nagyjából megvan, és most? Néztem fel Bencére. Most gondolj bele, hogy ezeket a dolgokat mind Isten ellen követted el. Képzeld el, hogy annak az Istennek hazudsz. Őt lököd fel, vele beszélsz csúnyán, akiről te magad mondtad, hogy csodálatos. Jaj, ezt borzasztó még csak elképzelni is, kiáltottam elkeseredetten. Nagyon szégyellem magam, legszívesebben elbújnék előle. Pontosan ez a következő gondolatom. Így most már meg tudod érteni, hogy Erika miért nem akart találkozni veletek, folytatta Bence. Képzeld el, hogy te is így bezárkózol a szobádba, ezek miatt a rossz dolgok miatt. Annyira szégyelled magad, hogy senkivel sem akarsz találkozni, legkevésbé Istennel, akit megbántottál. És akkor ő bekopog hozzád. Jaj, és megbüntet? Kérdeztem ilyetten. Nem, esze ágában sincs, válaszolta Bence mosolyogva. Hiszen Jézust már megbüntette helyetted. Úgy közeledik feléd, mint te Erikához. Leül az ágyad mellé, és elmondja, hogy mennyire szeret, és nem haragszik rád. Egészen addig beszél hozzád, míg fel nem tör belőled is az elfojtott zokogás, mint Erikából, és hüppögve megkérdezed, hogy lehet, hogy megbocsátasz, amikor én magamnak nem tudok megbocsátani? Ekkor elmondja neked, hogy a fia halála és feltámadása miatt már rég megbocsátott neked, és végtelenül szeret, mert ő alkotott téged, majd megölel és megvigasztal. Ekkor potyogni kezdtek a könnyeim, és úgy éreztem, nem tudok megszólalni. Most értettem meg, miért volt olyan különleges az a szeretet, amiben tegnap már belekóstoltam. Azért, mert Isten szeretete volt, és nem belőlem fakadt. Így mutatta meg magát nekem, és ez teljesen lenyűgözött. Kati, készen állsz arra, hogy imádkozzunk? Kérdezte Bence halkan. Ó, igen, most már tudom, mit kell mondanom. Feleltem ragyogva, és megtöröltem, könny áztatta arcomat. Meghajtottuk a fejünket, összekulcsoltuk a kezünket, és én remegő hangon imádkozni kezdtem. Istenem, nagyon hálás vagyok, amiért a tegnap délutáni élményeim után ma eljöhettem Bencéhez, és beszélgethettem vele és az anyukájával. Köszönöm, hogy ilyen sokat tudnak rólad, és igyekeznek a legjobban megválaszolni a kérdéseimet. El sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok a tegnapi csodáért az életemben, hogy ezáltal nem csak azt mutattad meg, hogy ma is teszel csodákat, hanem ennél jóval többet. Megmutattad, milyen a te szereteted. Köszönöm, hogy Bencének ezt a nagyszerű ötletet adtad, hogy Erika példáján magyarázza el nekem, hogyan fordulsz hozzám. Kérlek, ne haragudj, hogy eddigi életemben olyan sok rossz dolgot tettem ellened. Most értettem meg igazán, hogy Jézusnak értem kellett meghalnia. Te ő érte bocsátasz meg nekem, és ő érte fogadsz a gyermekeddé. Szeretném, ha te lennél az én mennyei apukám, úgy, mint Bencének. Köszönöm, hogy nagyon szeretsz engem, és az én imádságomat is meghallgatod, ahogy Rózi néniét is meghallgattad. Ámen. Drága Istenem, kezdte imáját Bence, olyan hálás vagyok neked, Katiért, aki most már szintén a te gyermeked, ezért testvéremnek mondhatom. Köszönöm, hogy ilyen különleges módon, ha nem is vér szerinti, de egy lelki tesóval ajándékoztál meg. Hálás vagyok azért, hogy mindig adsz jó gondolatokat akkor, amikor rólad beszélhetek másoknak. Köszönöm, hogy Katinak is tudtam ezzel a példával segíteni. Kérlek, te erősítsd meg őt a hitében nap mint nap, és a te áldásod kísérje mindenhol. Ámen. Ahogy kimondta ő is az áment, örömtől sugárzó tekintetünk találkozott, és azt se tudtuk, mit mondjunk ezek után. Aztán váratlanul szorosan magához ölelt, és ugyanolyan hirtelen ki is rohant a szobából. – Anya, anya, Kati a tesóm lett! – kiabálta lelkesen. Néhány órával később már egyedül sétáltam hazafelé az erdőben. Úgy éreztem, egy új világ tárult fel előttem, ahol van egy láthatatlan apukám, és sok-sok olyan testvérem, akikkel maga Jézus köt össze. Istenem! Olyan jó, hogy most már te vagy az én mennyei apukám, Bence pedig a testvérem lehet. És libabőrös lettem attól, hogy ez tényleg valóság. Elmosolyodtam, majd hirtelen kimondhatatlan vágyat éreztem arra, hogy fussak. Tehát futni kezdtem hazafelé, magamban pedig már azt az e-mailt fogalmaztam, amelyet a szüleimnek akartam írni. Kedves apa és anya! A mai naptól kezdve már nem csak a ti gyermeketek vagyok, mert Isten lett a mennyei apukám.